Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege. Érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot. Hívja fel a figyelmet az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját, azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. A fiatalok első lakásvásárlását segítő döntéseket ígért a kormányülésre a miniszterelnök. Az Index beszámolója szerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja csoportnak írt erről. Infrastruktúrafejlesztési, valamint távközlési egyezményt írt alá a montenegrói és a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor munkalátogatáson fogadta a balkáni ország miniszterelnökét. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, Montenegró kulcspozícióban lévő ország, amely nélkül nem stabilizálható a Balkán, hazánk pedig továbbra is támogatja az uniós csatlakozásukat, amelynek a legfőbb akadálya most épp az Európai Unió, hívta fel a figyelmet. Az első negyed évben 824 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya, ami a GDP 3,9%-ának felel meg, közölt előzetes adatait a KSH. Ez az előző év azonos időszakához képest 234 milliárd forinttal kedvezőbb egyenleg. Programelemenként 3-4-szeres a túljelentkezés a Demján Sándor programban, mondta a kis- és középvállalkozások fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Szabadosi Árt kifejtette, május végén a cégek visszajelzése alapján az 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programnál keretemelése is szükség volt, ezért annak fedezetét 48-ról 130 milliárd forintra emelte a kormány. Hozzátette, az iparágak között a legtöbb pályázat az építő és a gépiparból érkezett be. Tönkretenni a gazdákat az a hátuk mögött Ukrajnával megkötött brüsszeli alkú, amely tovább könnyíteni az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát, közölt az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István szerint ez botrányos, amit nem fogunk hagyni, mert a gazdák jövője és megélhetése a tét. Arra emlékeztetett, az Európai Bizottság a gazdák háta mögött elvi megállapodás kötött Ukrajnával a 2016 óta meglévő kereskedelmi megállapodás elővizsgálatára. A javaslat megint Kijevnek kedvez, és az uniós, köztük a magyar termelőket lehetetleníteni el, mondta a miniszter. Rekordokat dönt a budapesti repülőtér, amelynek forgalma eddig 14%-kal, az átrepülő forgalom pedig 6%-kal nőtt tavaly óta, mondta el a légi navigációs szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója az M1-en. Túri Ferenc kiemelte, Magyarország rendkívül vonzó turisztikai célpont, ez magyarázza a jelentős növekedést. Hétfőn Európában 46 ezer repülő volt a légtérben, ebből 4 ezer járt hazánk felett, és mintegy 430 volt a budapesti repülőtér napi forgalma. Átvette Lengyelországtól az Európai Unió soros elnöki tisztségét Dánia. A december végéig tartó 6 hónapos elnökség idején a skandináv ország a biztonság javítására, a versenyképesség erősítésére, a zöld átmenetre és az illegális migráció kezelésére összpontosít majd, valamint kiáll Ukrajna katonai és gazdasági támogatása mellett, tudották. Az amerikai elnök közölte, Izrael elfogadta a 60 napos gázai tűzszünet véglegesítéséhez szükséges feltételeket. Donald Trump a Truth Social közösségi média oldalán megjelent bejegyzése szerint adminisztrációjának tagjai a gázai helyzetről zajló hosszú és termékeny találkozón vettek részt. A végleges tűzszüneti javaslatot az annak életbelépése érdekében közvetítőként dolgozó Egyiptom és Katar mutatja majd be, tudatta az elnök. Az Egyesült Államok leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányok egy részét, mert fél, hogy készletei túlságosan megcsappannak. Bizonyos lőszereket még a Biden kormányzat idején ígértek meg a háborúban álló Ukrajnának, de a szüneteltetés Donald Trump elnökségének új prioritásait tükrözi, elemzi a helyzetet a nemzetközi sajtó. Rendkívüli hőhullám tombol Európa több országában. Párizsban iskolai szünetet rendeltek el, még az Eiffel-torony felső szintjét is le kellett zárni a hőség miatt. Londonban is 34 fokot mutattak a hőmérők. Olaszországban korlátozták a déli munkavégzést, Spanyolországban a déli tartományokban 46 fokot is mértek hivatalosan árnyékban, és már többen meghaltak a hőségben. Spanyolország idei eddig legkiterjedtebb erdőtüzében két ember vesztette életét a katalán Torrefeta y Florejas település környékén, de például a földközi tenger másik oldalán Törökországban is egyre több gondot jelentenek az erdőtüzek. Végül az időjárásról: derült az ég, csapadék nem hullik, a szél helyenként felélénkült, a csúcshőmérséklet ma 31-33 fok körül alakul, a következő napokban itthon is fokozódik a hőség. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le úgymond a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, uborkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epergyemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis fékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epergyemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos, viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehújlatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epergyem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit, együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá zepret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt. Na, ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem. Ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül sem menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük és dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt, és nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vanília rudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm 5 kiló cseresznyét. Hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal volondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak. Ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve ezt nem turmixoltam, hanem az aprítógépbe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot, ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőzött cukrot is, és Gemfix-et is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét, lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk.
Nyári zápor, most autunk, az inged rajtam, most hova futunk, és lágyom átölel, ha csak te meg én.
Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg ütőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először lefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nála, hogy több ideig van úgy. És akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, szakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évben készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kéne egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát várni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Mert szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén, én csak úgy magába hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam a nagy befőzés fesztiválon 2 évvel ezelőtt voltunk Nagykörűben, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el, tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ezt egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tett ehhez, hanem úgy megforrt a melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha 5 litrát mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a terasz kövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett, de hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben, a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntő levet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb oda rakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sós levet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe, vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborba lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ez legjobb a savaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész térre való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is csak rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlynék Lárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa beszéde a szerzetes nőknek. A szeretetben gyökerezve hintsétek a jót. A sport a béke építésének egyik módja. Bodon Péter beszámolója a sport jubileumáról. Barsi Balázs ferences atya sorozata a jubileumi reménységről. Első rész: a reménység a végtelen szeretetben való kapcsolódás. Leó pápa a szerzetes nőknek. A szeretetben gyökerezve hintsétek a jót. 14. Leó pápa hétfőn fogadott több női szerzetesi delegációt, akik a jubileumra érkeztek, illetve a napokban tartják nagykáptalanjukat Rómában. Köztük az isteni szeretet leányai, a nagy szent Bazil rend tagjai. Kövessék Szent Ágoston, Szent Bazil és Szent Ferenc példáját, akik a szolgálat új útjait érlelték meg, főként a gyermekek, szegények, árvák, migránsok, idősek és betegek javára.
quanto il Signore sazia la mia sete di vita, d'amore, di luce.
Mennyire oltja az Úr az élet, a szeretet és a világosság iránti szomjamat? Leó pápa ezt a kérdést tette fel a szerzetes nőknek, akiket június 30-án fogadott a Kelemen teremben.
Suore dell'ordine di San Basilio Magno.
Az isteni szeretet leányai, a nagy szent Bazilrend apácái, az Amparo ágostonos nővérek és a Szent Szív Ferences nővérek tagjaihoz intézett beszédében azt kérte a pápa, hogy életüket és küldetésüket Krisztusban gyökeresztessék, hogy szolgálhassák azokat, akik a legjobban rászorulnak, alapítóiktól merítve az erőt és az ihletet hozzá.
Eppure le vostre storie mostrano una dinamica comune.
Ezeknek a kongregációknak a története hasonló dinamikát mutat, mert a múlt spirituális életének nagy példái világították meg, mint Ágoston, Bazil és Ferenc. Az aszkézisen, a bátorságon és az életszentségen keresztül, amelyet alapítóik megéltek, és ami a szolgálat új útjait hozta létre, különösen a leggyengébbek irányában. A gyerekek, szegények, fiatalok, árvák, migránsok javára, akikhez idővel az idősek, betegek gondozásra is társult, sok más szeretett szolgálati forma mellett.
Sant'Agostino, in proposito, parlando del primato di Dio nella vita cristiana, afferma.
Szent Ágostont idézve Leó pápa aláhúzta, milyen fontos, hogy Istennek adjuk az első helyet a keresztény életben. A hippói püspök azt hirdette, hogy Isten a mindenünk. Ha éhesek vagyunk, ő a kenyerünk. Ha szomjazunk, ő a vízünk. Ha sötétben vagyunk, Isten adja meg a világosságot, aminek sosem alkonyul be. Ha ruhátlanok vagyunk, Isten a mi halhatatlan öltözékünk. 14. Leó rámutatott, hogy fontos tisztázni magunkban, milyen mértékben igazak ezek az állítások ránk. A Krisztusban való gyökerezés vezette az előttünk járókat, akik ugyanolyan emberek voltak, mint mi, a maguk adottságaival és korlátaival, olyan dolgokra, amikről sosem hitték volna talán, hogy képesek létrehozni.
Permettendo loro di lanciare semi di bene, che attraversando secoli e continenti.
Lehetővé tette számukra, hogy elvessék a jó magvait, századokat és földrészeket átszelve, mára pedig gyakorlatilag elérték az egész világot, amint azt a jelenlétetek mutatja, mondta a pápa a szerzetes nőknek. Túl azon, hogy miért érkeztek Rómába, a Szent Évre vagy az általános káptalani ülésükre, mindkét esetben azért jöttek Péter sírjához, hogy megújítsák szeretetüket az Úrhoz és hűségüket az egyházhoz, valamint hogy olyan fontos döntéseket hozzanak, melyektől jövőjük függ. Ezért még fontosabb, hogy Krisztusban gyökerezzenek. A múlt változatos történései és a jelen élénksége kézzelfoghatóvá teszik számunkra, hogy az evangélium ősi bölcsességéhez való hűség a legjobb hajtóerő azoknak, akik a Szentlélek ösztönzésére, az ajándékozás új útjaira lépnek, melyeket Isten és a fele barát szeretetének szentelnek, odafigyelve az idők jeleire.
Proprio pensando a questo, il Concilio Vaticano II, parlando degli istituti religiosi.
A pápa idézett a Perfecte Caritatis kezdetű zsinati dekrétumból, hogy aláhúzza, a szerzetesi intézmények tagjait az apostoli lelkület kell, hogy vezesse a szeretet szolgálatban, és a vallásos érzület határozza meg egész apostoli tevékenységüket, hogy így első helyen megéljék hivatásukat, mely Krisztus követésére szólítja őket. Beszéde végén Szent Pálnak az efezusiakhoz írt leveléből idézve, Leó pápa a következő kívánságot fogalmazta meg a szerzetes nőknek. Hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység. Megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.
A sport a béke építésének egyik módja, Bodon Péter beszámolója a sport jubileumáról. Június 14-e és 15-e között rendezték meg a Vatikánban a sportolók jubileumi konferenciáját és zarándoklatát. Az eseményen Bodon Péter, a Ferences Mária Liga alapítója is részt vett, és beszámolt a Vatikáni Rádió adásának a hétvége programjairól. Hallgassák meg a Ferences Mária Liga alapítójának a beszámolóját.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat! Szombaton délelőtt a Remény Lendülete konferenciával kezdtük a napot, amit 14. lópápa nyitott meg a Szentpéter Bazilikában. Ezt követően a sportolók és egyházi személyek tartottak előadásokat. A Rómában felépített sportfaluban különböző sportokat próbálhattak ki a résztvevők. Majd zarándoklat következett, és este egy közös filmnézés zárta a napot. Vasárnap 14. lópápa mutatott be Szentmisét a sportolók jubileumán. A két nap alatt több híres sportolóval is lehetett találkozni, köztük Sergio Conceiccióval, az AC Milan korábbi edzőjével, vagy épp Felipe Massa, Forma 1-es pilótával. Ugyanakkor azon szervezetek is jól találkozni, amelyek a sportpasztorációban az élen járnak. A Párizsi Holy Games igen nagy létszámban vett részt az eseményen, és jó volt újra látni őket, hogy milyen aktívak is. Mi például idén májusban jártunk Párizsban, náluk a templom futásán, ahol kiváló szervezés és vendégszeretet fogadott minket. Jelen voltak a szalézi nővérek is, akikhez idén augusztusban utazunk szintén egy futóversenyre. Igen, a sport a béké építésének egyik eszköze, amit jól kell használnunk, sajnos ma egyre többször tapasztalunk olyat sporteseményeken, ami nem a békét szolgálja, ugyanakkor egyre nehezebb olyan közösséget építeni, ahol a közös sportolás, barátságok építése és a béke jellemző az együttlétet. Pont ezért is hívja fel a Szentatya figyelmünket arra, hogy az igazi értéket keressük a sporton keresztül is. Majd olyan világban élünk, ahol az értékek felcserélődtek, vagy talán el is tűntek. Még a kár szenvedélyek, az alkohol és a drog már a legkisebb gyereket is fenyegeti. A sport ugyanakkor sok mindenre megtanít, köztük a kudarcok elfogadására és az új dolgok építésére is. A Lega Marina Francescana kezdeményezés következő programjai. Osztia strandlabda, rúgás, strand, kézilabda, strand, röplabda. Augusztus 15. El Campello futóverseny. Szeptember Barcelona labdarúgó torna. Szeptember 5-től 8-ig Róma kulturális program sorozat. Pap Leila Alial énekesnő fellépése. Október Monaco labdarúgó torna. November 1-e Róma szentek futása. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a következő hetekben Barsi Balázs Ferences atya sorozatát hallhatják a jubileumi reménységről. Első rész, a reménység a végtelen szeretetben való kapcsolódás.
A reménységről szeretnék gondolkodni. Kezdjük a totális reménytelenséggel. Egy megdöbbentő élményben volt részem, nem mélyebb meglátás ez, hogy a világ teremtésének pillanatától a mai napig végignéztem lélekben a materiális világnak az alakulását egy bomba biztos kabinból. Ez a bomba biztos kabin azt jelenti, hogy én ott nem voltam, hanem a mostból, a mostamból nézek vissza. Tehát nem árthatnak nekem a csillagközi események. Testvérek, ezek olyan méretek, amik nélkül nincsen keresztény hit, mert Isten a teremtő. Most látom azt, hogy a tejút rendszerek kialakul, micsoda robbanások, fények, iszonyatos erő, és nem egy-két száz év, évmilliárdok, és nincs ember, és akkor nem tudunk egymásnak megbocsátani. Tehát nincs ember. Ha nincs ember, akkor ennek a világnak nincs semmi értelme. Már csak azért sem, mert nincs egy értelemmel rendelkező ember, aki rákérdezne eredetére, céljára. Ami még megdöbbentőbb, hogy ember nélkül a materiális világ Isten számára is abszolút értelmetlen. Abszolút értelmetlen. Most azért tételezzük fel most, nem tételezzük fel, érjük át azt, amit Jézus mondott, és amit hiszünk, hogy hogy hiszek az egy Istenben, mindenható atyába, mennek és fölnek, minden láthatónak, láthatatlannak teremtőjében. Isten az atya, testvérek, nem tud valamit szeretni, csak valakit. Én ember sem tudok valamit szeretni, még az állatokat sem, hanem kedvelem őket. Persze a nyelvnek a szépsége, hogy mondhatom, hogy szeretem ezt a kiskutyát, meg ezt a virágot itt az ablakomba, de igazából szószoros értelmében én csak emberi személyt tudok szeretni. Isten nem tud más szeretni, mint a fiát. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Istennek nem telik kedve a világ szépségében, erejében, a csillagok ragyogásában. Ez abszurdum. De akkor miért várt ennyit? Miért várt ennyit, míg megteremti az embert? Azért várt, hogy ezt szemlélnünk kellene. Szemlélnünk kellene, mert az én megjelenésemmel, az ember megjelenésével merül föl az emberi szívbe a remény, hogy hát mégiscsak mi az értelme az egésznek. Tehát van értelmem, ami keresi a világnak az értelmét, hogy megkapaszkodjon, de nem tudok benne megkapaszkodni, mert a világ valamiben nem tudok remélni, ez ostobaság, csak valakiben, egy személyben, az én teremtőmben. És az én személyem léte az, ami legmegdöbbentőbb. Mert nem a fogantatásom pillanatában, teremtette Isten a személyemet. Az énem az nem az apámból és az anyámból van, ez abszurd, ez belátható, ez matematika. A sejtekben nincsen személyes szabadság, bennem van, és olyan pedig nincsen, a keresztény hitünk ellen lenne, és meggyőződés, és józan filozófia ellen a preexistencia animarum, hogy a lelkek valahol léteznek, és belebuknak a testben, nem bukik bele. Én annyira vagyok test, amennyire személy is vagyok, amennyire lélek is vagyok. Tehát fogantatásom pillanat előtt én nem léteztem. Isten teremtett. Teremtett valakit, aki megkapaszkodik anyja méhébe. Az édesanyja húsából él, de nem csak. Énekel az édesanyja, és lefényképezik a magzatot, és az mosolyog. Az állat nem mosolyog. Tehát nem csak valamiből él az ember, hanem valakiből. Valakiből. És ez a magzat az anyjával való kapcsolatban, a teremtővel való kapcsolatát éli. A reménység az mélyebb, mint az értelem működése és az akarat működése. A remény az a végtelen teremtő szeretetbe való kapaszkodás. Ezek nélkül fecsegünk csak a reményről. És ami még súlyosabb, hogy nem csak számomra, ember számára, az egész anyagi világnak nincsen semmiféle értelme, nem tudok benne megkapaszkodni, hanem Isten részéről sincs értelme. Hát Isten nem leli abba a kedvét, hogy hogyan alakul és milyen fizikai törvények működnek. Nem, nem. Ő csak a fiát szereti. És ha még akarja azt, hogy rajta kívül legyenek értelmes személyek, akiket szerethet, akkor a fiában komponálta meg. A názareti Jézus Krisztusban vagyunk bele komponálva, teremtve, mert ő csak a fiút tudja szeretni, és ezért fölvétettünk egy kezdet nélküli szeretetbe. Csak Ádám ebből szakadt ki, és kiszakadva is az emberi szívbe ott van a remény, és az értelem keresi, hogy mibe kapaszkodhat meg, és itt vannak a modern világ tévedései, de a mindenkori világ tévedései, hogy mindig az anyagba akarunk kapaszkodni, ami nem, az anyag kapaszkodik belénk. Hát az én testem, ja így már, hogy az én testem, ez az én testem. És Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, így már az atya tudja szeretni a sejteket, meg az atomokat, világ működését, mert az ő megtestesült fiának a teste. Krisztus a mi reménységünk. De mielőtt ezt kimondanánk, minden emberben ott él egy Krisztusra irányuló végső remény. Remény egy teremtő szeretetben. Olyanba, amely a létezésemet akarja, és pedig kihagyás nélkül, megszakítás nélkül is örökké. Na most egy normális pszichológiának ezt kellene kutatni, hogy ezeknek a nyomai benne vannak a gyermekbe, és benne van a kamaszba, amikor szerelmes, és igazán tisztán szerelmes. Benne van a nagy barátságokban, a szülői szeretetben, hiszen 4-5 éves kisgyerek mennyiszer 80 évesen, tudjátok, annyira csodálkozom, hogy hogy lehet az a 8 éves Barsi Pityu 80 éves. Az bennem van, és én tudom, hogy én nem csak azt akartam, hogy drága édesapám, édesanyám, bátyám, majd később bogom, hát csak úgy szeressetek, mint testvéreteket, mint fiatokat, nem. Én azt akartam, hogy egy Isten szeressen belőletek engem. És amikor itt kudarcot vall az ember, aki kudarcot vall, nagyon sérül benne az az ős bizalom, mert az ős bizalom a Krisztusban való teremtettségnek az maradványa bennünk. Tehát az ember nem romlott meg totálisan az ősbűnnel, Isten képmásiságunk meg lett, tehát Krisztus képmásiságunk. Ezek olyan gondolatok, amik nincsenek befejezve. Szinte úgy mindegyik fölvérezte a szívemet, sebet ütött, de olyant, ami gyógyít, gyógyít az, aki ütötte a sebet. Krisztus a mi reménységünk. Amen.
Kedves hallgatóink! Barsi Balázs ferences atya sorozatát hallották a jubileumi reménységről. Az első rész hangzott el, a reménység a végtelen szeretetben való kapcsolódás címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Verse. Vörös Sándor, Öröklét.
A föld, hol az életterem, a mindent nyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök. Múlónak látszik, és örök.
Vörös Sándor Öröklét című versét Szegvári Menyhért mondta el. Vörös Sándor Szombathelyen született 1913-ban. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája, Az egyszer régen. Ugyanebben az évben Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában Az erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodályt 1933-ban kórus műkomponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait Pécset végezte. 34-ben jelent meg első verses kötete A hideg van. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécset lett könyvtáros, majd Budapestre költözött. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el.
Te, Uram, idő nélkül örökké való vagy, ki nem terjedvén mindenütt jelen vagy. Véghetetlen vagy hatalmasságodban, megfoghatatlan bölcsességedben, rettenetes ítéleteidben. Igaz vagy minden beszédedben, szent vagy minden cselekedetedben, bővelkedel az irgalmassággal, nagy türelmű vagy a bűnösökhöz, kegyelmes a hozzád térőkhöz. Kérem szent fölségedet, világosíts meg értelmemet, hogy megismerjen téged. Gerjeszt föl szívemet, hogy féljen és tiszteljen téged. Tisztíts meg szívemet, lelkemet, hogy szeressen téged. És engedd, hogy amint most szent fölségedet csak távolról, homályosan látom, úgy halálom után színről színre láthasson az én lelkem. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!